Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Utána néztem egy picit a te munkásságodnak, és azt hiszem, hogy elég hosszú út vezetett téged idáig, és oda, hogy most konkrétan ezzel foglalkozol. Mesélnél egy picit arról, hogy hogyan kezdődött a te utad a pszichoterápia felé, és hogy hogyan terelődött egészen a fele, hogy most ez a családállítás került a munkád, munkásságod középpontjába?
Tehát ez a pszichológiához való vonzódás, amit így mondanám, az már 15 éve ezelőtt, sőt még azelőtt 20 éve ezelőtt már elkezdődött. Csak akkor én még utaztam a világban, valójában próbáltam megtalálni magam.
Ilyen és világjáró voltál?
Hát elég, igen. Így Amerika, Európa, és mindenhova eljártunk, és akkor persze a barátaim mindig így tolták elém a könyveket, hogy na hát a pszichológia, mondom, jó, én szociológiát végeztem, és hát nekem úgy nem passzol, csak akkor fogtam a batyút, és világutazóvá váltam. Na, de aztán rájöttem, hogy hát mégis, és ez 2008-ban volt egy nagyon nagy fordulópont, amikor megkerestem azt a pénzt, amivel eljárjak az egyetemre, nem a szüleim. Próbáltam, nem a szüleim álltam, vagyis amúgy se tudták volna ezt fenntartani, és akkor így kezdtem ezt az egészet. Azonban az elmúlt években arra jutottam, hogy én gyerekkoromban is ezt csináltam, hogy nem, elég szomorúnak hangzik, de nem, a gyerektársaimmal is játszottam, de nagyon kedvenc foglalkozásom volt, hogy az öreg néniket meghallgassam. És akkor emlékszem, hogy volt egy hatalmas tölgyfa, annak az árnyékában egy padon ültem, és egy nagyon idős nő, tiszta feketében, és én hallgattam, de valami 6-7 éves lehettem, és én ezt képes voltam ott egész napokat ott ülni, és a néninek a történeteit hallgatni. És mai napig is nem tudom, hogy ki volt az a néni, de úgy tudom, hogy hol van, és elmentem, és körbe kérdeztem, hogy tényleg létezett az a néni. És mondták, hogy hát ez nagyon régen volt, hát igen. Hát ez így indult útnak, igen.
És emlékszel-e arra, hogy mik voltak azok a történetek, amik megfogtak téged akkor?
Hát a történetei, tehát a nehézségei. Tehát amiért ott volt hagyva az árnyékban, hogy ott legyen a fa árnyékában, és ott gyűlt, és senki nem hallgatta meg a történetét. Ugye ott voltak az unokák, ott voltak a gyerekei. Lehet, hogy hallották már történeteit, de vagy nem tudhatom.
Én picit azt érzem, hogy így a családállítás terén csínyán kell bánni a szóval, vagy nem árt érzékenyen hozzányúlni, mert említetted egy telefonbeszélgetésben is, hogy azért nem árt pontosan leszögezni, hogy miről is van szó, és hogy milyen vezetők gyakorolhatják ezt pontosan. Bennem felötlött az, hogyha például én most felvenném a kételkedő hallgatónak a szerepét, akkor hogyan tudnál mondjuk meggyőzni arról, hogy ez egy tudományosan alátámasztott dolog. Én most így Nikiként tudom, mert utána olvastam, hogy ez több különböző pszichológiai válfajnak az ötvözete, és Hellinger nevű szakember dolgozta ki.
Több pszichoterapeuta kollégával ezt ugye aláhúznám, hogy nem egyedül, és ő nem volt jó emlékezette, hogy a forrásokat mellőzte legtöbbször.
Ja,
többek
értem.
Között, igen, a magyarjaink között is vannak olyanok, akiket idézett, úgymond ez nem egy olyan faj, amit felfedeztek, most Hellinger fedezte fel, hanem újra megtalált. Tehát ez többek között Böszörményi Nagy Iván is írt erről a mi terapeutáink közül, tehát nem...
És micsoda ez akkor, ráncsuk le a leplet erről, milyen folyamatot fed? Mire számítson az, aki netán mondjuk terapeutát keres, és valahol az interneten böngészve rábukkan erre, hogy családállítás, és mondjuk érdeklődik?
Ez hát mindenképp érdemes szakemberen keresztül keresni egy családállítót. Mert hogy a szakember is tud, tehát hogy kapcsolatban állunk egymással, és tudjuk azt, hogy ki mit tud, úgymond. Van a te szakmádnak is egy végzettsége, és akkor ennek van egy folyamata, ugye 5 év, amíg egy pszichológiát elvégzünk, utána egy szupervízió van, utána pedig ugye klinikai szakpszichológussá akar válni valaki, az minimum 5 év, azután még egy pszichoterápia, az még 3 év. Tehát ott vagyunk, hogy 10-akárhány év után valahogy ki tudjuk böngészni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és ezen az úton elkezdünk dolgozni. És akkor Ugye itt mondtuk azt, hogy a családállításnak sok álfaja van, sokan sokféleképpen dolgoznak benne. Valahogy nem az enyém a történet, a klinikai családállítás név, de ezt Angster Mária szeretné ezt hordozni, hogy legyen egy puritán módszer, amit használunk. És én ezt tőle tanultam. Ő szeretné azt, hogy csak szakemberek által legyen egy alap, legyen meg a pszichológiai alap, vagy egy orvosi alap. Valami alapunk legyen ahhoz, hogy elkezdjünk családállításban dolgozni. Ha nincs meg ez az alapunk, akkor hogyan is tudnánk tovább lépni? És akkor ugye megvan a pszichológiai alapunk, utána ez azért fontos, mert az érzelmeket megértjük, hogyan olvassuk le, miként tudunk mi érezni, más hogyan érez, milyen folyamatokon megy keresztül, traumákon. Ha traumába esik valaki, tehát traumatizálódik, akkor hova küldjük tovább, mit csináljunk, felismerjük ezt időben. És akkor hogyan válasszuk ki ugye azt a terapeutát? Hát rengetegféle fajta van. A lényeg az, hogy ha oda mész, akkor egy problémáddal mész hozzá, és akkor megoldást vársz, hogy ennek legyen egy következménye, és az általad elvárt pozitív következményt vársz. És van, amikor traumatizálódnak jobban. És tehát Magyarországon úgy van, hogy az átosztályon tele vannak hellingeres poszttraumásokkal. Tehát van egy ilyen alap tézis, vagy gondolat, hogy oda is kerülhet az ember. És ezért nagyon fontos, hogy ebben, hogy mondjak ilyen példákat is, hogyha kiderül, hogy az apád nem az apád, ugye, de lehet ez a tiéd, vagy nem a tiéd, és ezt elfelejtik felállítani, hogy valakinek az ősöddel történt ez, és nem veled, akkor ez hazamész, és kitálalod, hogy figyeltek, mit csináltatok, és tulajdonképpen. És akkor ezért veszélyes, vagy vannak olyanok, amikor erőszakról van szó. Tehát nem lehet ugye a családállításban azt nézzük meg, hogy a rendszereken felmenőleg heted íziglen. Ezt meg tudjuk nézni, hogy mi történt, és mitől vagyunk olyanok, amilyenek, és miért nem tudunk előrelépni bizonyos helyzetekben. És az lehet a tiéd, vagy nem a tiéd. És hogyha erőszak történt az rendszerben, és tulajdonképpen a mai generációnak az van, hogy ugye mindenki volt háborúban, egy nagyszülő, dédszülő, valaki volt a háborúban, tuti biztos, hogy történt egy erőszak, mert hát a háborúk erről szólnak, és akkor nem arról szól, hogy téged erőszakolt meg valaki gyerekkorodban, mert egyébként is az nem lehet, vagy lehet, de nem tudhatjuk, viszont attól átveheted azt az érzést, és ez ilyenkor megcsúszhatnak a történetek. Ezért veszélyesek ezek a dolgok.
Hogyan történik az, hogyha be tudsz ebbe avatni minket, hogy szakértőként ezt fel lehet térképezni, hogy X generációval ezelőtt valaki eltörtént valami? Ennek az információnak hogy lehet a birtokába jutni?
Hát itt az történik, hogy jön a kliens a problémájában, meghatározzuk egy mondatban azt, hogy mi van, hogy mi hiányos, vagy szorongok, vagy depressziós, vagy a depressziós, az még két diagnózis, ilyenkor azt mondtuk, hogy az jó lenne a fogason hagyni, majd megkeressük az okát. Csak akkor minél konkrétabban levetköztetni azt, hogy mi a problémát, mivel nem tudunk előre menni. És akkor ehhez megnézzük, hogy ez a történeted a tiéd, vagy nem a tiéd. Lehet részben a tiéd egy része, hogy amikor a falba ütünk, arányosan az visszaüt. Hogyha nagyon erősen ütünk, akkor olyan erősen üt vissza, és akkor eltörik a kezünk effektív. Na itt is van az, hogy méret arányos az ütés. Na, az életünkben nem méretarányos, hogy én szorongok, de hát az életem eseményei nem indokolják ezt, vagy indokolják, de nem amekkorára én szorongok, és akkor megnézik, hogy kinek volt erre oka, hogy ennyire szorongjon, és konkrétan arra a helyzetre, amiben ő szokott szorongani. És akkor ezt is szépen lebontjuk. És akkor általában felszoktuk állítani, ami azt jelenti, hogy a csoport, ez egy csoportos tevékenység, de egyéniben is nagyon szépen működik, ezt többször is leképeztük, átvittem csoportba, ugyanaz kijött. Akkor ott van, körbe vannak ülve, és akkor akin megakad a szemünk, azt kivesszük, hogy te legyél apám, te legyél anyám, és a harmadik az én képviseltem. És akkor általában felállítjuk ezt a térben. És akkor van egy felhő, ami ugye a családnak a lelki ismeretét jelképezi, hogy minden benne megvan ebben a felhőben. És ezt a felhőt tulajdonképpen lekérdezzük. És akkor az van, hogy feláll első helyen feláll a férfi, tőle balra a nő, ez a helyes felállás, kis szünet, első helyen az első gyerek, második gyerek, harmadik gyerek, negyedik gyerek, stb. Hát jobbra hátam mögött apám, anyám, és így tovább, aposom, anyosom, és így tovább. És akkor a volt kapcsolatuk is részesei a családnak, ez valami érdekes, és ők is hozzátartoznak, a férfitől jobbra vannak a volt kapcsolatok. Tehát, hogyha néha fel van állva, fordítva állnak, akkor valószínűleg, hogy van, vagy a férfi gyenge, vagy a szívében maradt valakinek a volt kapcsolata. Ilyen helyzetek állnak fenn. És akkor ugye megbeszéltük a témát, ki van ülve, ott néz be a térben, és ott az emberek felállnak úgy, mint a cukrászdával. Tehát van egy, hogy hogyan kéne felálljanak, és ezt látták világszinten, hogy ez így helyes. Ha így állnak fel, akkor így van rend, mert mi a rendeket nézzük, ugye a szeretet rendjét, és hogyha így áll fel, akkor minden rendben van, ha fordítva állnak fel, akkor valami van ott. És akkor ezt próbáljuk, lőni próbálunk okosan a bokorba. És akkor nézzük, hogy eltaláltuk a nyulat, akkor van hatás, érzelem, minden, talán talált és süllyed, ha nem, akkor szép volt, jó ötlet volt, de nem ez volt az. És akkor ezt végignézzük, és akkor így megyünk, hagymahéj szerint, hátra fel a generációkon. Hogy hol volt. Tehát általában, hogy beállítjuk akár a szorongást, az anyám háta mögét, vagy az apa háta mögét, és ahol erősebb, intenzív érzéseket érzünk, ott arra felmegyünk tovább. És akkor mondanám azt, hogy az érzéseknél kicsit úgy nagyon ott mi másképp itt van az, ami egy kicsit eljátél a többiektől, mert mi azért leszűkítjük ezt puritán módon, nem beszélünk érzelmekről éppen ezért. Mert azt mindenki másképp érezheti, mert mindenkinek van egy anyja, apja, és mindenkinek van egy viszonyulása feléjük.
Érzés inkább, mint egyfajta
fiziológiás
érzet.
Igen, érzeteket. Nem tudom, hogy sikerült-e megválaszolni.
Abszolút, igen. És nagyon örülök annak, hogy ennyire átfogó képet adtál róla, mert én utána néztem, de ahhoz képest ez egy sokkal, úgy érzem, hogy ilyen lelkesebb összefoglalója volt az egésznek. De még így is voltak érdekes dolgok, amikre visszaemlékszem, például az egyik nagyon szimpatikus gondolat, ami ezt összefoglalta, ez a tudattalan szeretetnek a tudatossá formálása. Hogy észrevesszük, hogy azok az erők, vagy úgymond késztetések, amik bennünk működnek, azok sokszor nem feltétlenül egészségesek, vagy inkább arról szólnak, hogy valamit kompenzálni akarnak, ahogy te is mondtad, a család rendjében. És igen, egyébként a tegnap este olvastam erről, és azóta is így felötlik így egy gondolat bennem, hogy valahogy a világ is azt hiszem, hogy így működik, hogy vannak különböző rendek, amik, hogyha megbomlanak, akkor lehet érezni.
Ez, hogyha megengeded, ez úgy persze. Néz ki, hogy mint a puzzle, puzzli, uh-huh. Vagy hogy mondjuk mi. Hát mindenki megvan-e, és mindenki a maga helyén van-e, ugye? És hogy belevonottunk-e valakinek a sorsába. Itt az van, hogy ha a puzzli rossz helyen van a puzzle-nek a darabja, akkor tuti biztos, vagy hiányzik, az a puzzle 2000-es kidobhatod. Tehát azt nem tudod használni effektív. Hiába, ott a hiányzó láncszem. Na ez a csodálatos is így van, hogy mindenki megvan, de mindenki a saját helyének lévőnek érzi-e magát, illetve valakinek a sorsába belevonottunk-e. Mit jelent az, hogy sors? Ugye, az valakivel valami rossz történt, elesett háborúba, meghalt, valamilyen féleképpen élet-halál között valamit szenvedett. Tehát sokféle nehéz sors van. Ezeket sorolhatnánk, tehát hogyha mikor született az anyukája, meghalt, tehát ilyen, ezek a nehéz sorsok. Csak ezekbe belevonodunk. És van egy negyedik rend, az az adok-kapok viszony, és általában a párkapcsolatokra érvényes ez. Ha én adok valamit, akkor kapok is, ugye? Valamilyen remélhetőleg, hogy vissza is adnak belőle. És ha nem adnak vissza, akkor az eladósodás történik, akkor eltávolodnak a párkapcsolatok. És akkor az van, hogy ha ad egy kicsit valaki, akkor másik érzi ezt a készletet, és egy kicsivel többet adjon vissza, és akkor másik is érzi ezt a készletet, és ez így emelkedik felfele. Tulajdonképpen, ha valaki rosszat csinált, ugyanúgy egy kicsivel másik érdemes egy kicsivel kevesebb rosszat csinálni, hogy vissza tudja a másik adni. Van ez a bibliai idézet, ugye, hogyha megdobta kenyérre, vagy ha nem megdobta kővel, akkor dobjál vissza kenyérre. És akkor az van, hogy mindenki szépen jól idézi ezt, hogy hát de kenyérrel, és azt puhának képzelik, de abban a korban nem volt puha kenyér. Ha egy napos volt az a kenyér, az legalább olyan kemény volt, mint a kő. És azt írja a második részben, hogy dobd vissza, nem azt, hogy adjad, hanem dobd vissza, hogy esélye legyen a kiegyenlítése. Úgyhogy ezek egy kicsit másabb törvények, mint amiket mi tanulunk. És akkor van esélye a kiegyenlítődése, máskülönben nem igazán lesz. Csak ott az emberek eltávolodnak.
Tudnál esetleg példákat mondani arról, vagy történeteket mesélni, hogy hogyan változtatta meg a képviselők, hogyha jól fogalmazok, életét, vagy azoknak az életét, akik egy ilyen családállításra adták a fejüket. Én hallottam már emberektől történeteket, kettő most konkrétan eszembe is jut, de úgy néhányat, ami mondjuk a te szívednek kedves, és szívesen beszélnél róla.
Én inkább a sajátomról példáznék. 10 évvel ezelőtt kezdtem a családállításba belevonódni, és akkor nagyon így kívülről néztem, hogy Jézusom, hát ez bocsánat, de ez így. Ez én nagyon ilyen kutató szemmel próbáltam nézni a pszichológiát, és nekem evidence-based dolgok kellettek, hogy tehát, hogy az, amit csinálok, annak van eredményes, így van. Na hát itt tényleg sem is lehet megunni. És akkor az volt, hogy elmentem, tehát nálunk nem az volt, hogy nem jött a gyerek, de hát nem voltunk orvosnál, de még az volt, hogy ott még semmi sehol nem volt gyerek. Tehát, hogy jó, hogy nem voltunk idősek, vagy valami, csak nem jött olyan így, ahogy mások csettintenek, nem jött a gyerek. Bocsánat, és elmentünk családállításra, és már nem emlékszem konkrétan mi volt, de a férjemmel, és rá egy hónapra jött a gyerek. De aki aznap volt családállításra, még egy másik pár, náluk is ugyanúgy jött a gyerek. És akkor azt mondtuk, hát igen, hát ez véletlen. És akkor másodjára is ugyanígy elmentünk, rá utána szintén rá egy hónapra jött a gyerek. És a harmadiknál már ugyanúgy jött, és na hát ugye ez így a saját példámon, ezután nagyobb bizonyítékot nem kellett magamnak hozzak, hogy e felé szálljam el az életem egy részét, ugye a munkámat. Ezek voltak a konkrét példáim. A legütősebb konkrét példáim, és azon kívül még vannak, tehát amikor úgy éreztem, hogy na most én annyira fáj ez, hogy nem tudom kimondani, és akkor kimondtam, és akkor, hú, de könnyű. Könnyebbnek érzem magam, és szállok effektív, vagy nem haladtam előre bizonyos dolgokban, pénzügyileg, vagy bármiben, és akkor utána hirtelen elkezdtem haladni, mert nem kellett kövessem többet azt az ősömet. Izgalmas, mert minden területre. Hát talán egy nagyon ilyen különleges témát hozhatok. Hát volt egy olyan, amikor a kocsinak a kerekeinek a csavarjai lazulnak meg. Ilyen témám is volt, hogy ebből hogyan lehet kihozni
Nagyon kíváncsi vagyok.
A családállítás, ugye ez is egy élethalál, mert ha kilazulnak teljesen a csavarok a keréken, hát és egy sebességben vagy az, akkor nagy balesetet is okozhat. Úgyhogy így elgondolkodtad, hogy ezek mihez hoznak párhuzamot. És ezen kívül volt olyan családállításban is része, amikor néztem, hogy na ebből, hogy ezt hogy lehet megoldani. Tehát mikor a kicsi lábujkámnak így valami ott van, és az viszket, és nem tudom, és akkor néztem, hogy ez komoly, ebből is lehet valamit kihozni. És igen. És megoldása, tehát hogy volt megoldása, úgyhogy utána a tünet is megszűnt. Tehát, hogy konkrétan tünetek szűntek meg.
Mennyi időt ölelnek fel ezek az alkalmak? Hogy körülbelül mennyit tart mondjuk egy alkalom?
Hát a csoportos az reggel 9:30-tól kezdődik, és ön kb. 4-5 óráig tart. Attól függ, hogy hány állításunk van, de 8 állítás, így az belefér. 9-10 is, tehát a tanárom 12-t állít egy nap, az nagyon kemény. Igen, de a legutóbbi, ez most a múlt hétvégén volt, az 17 állítás volt egy hétvége alatt. És ez bírható. Tehát én bírnám tovább is, csak azt is figyelembe kell vegyem, hogy a képviselők mennyire bírják. Ne essen az ember szét.
Én színművészetet is végeztem, most ezért 11-12 óránál úgymond színpadon lenni már az is önmagában megterhelő, úgyhogy el tudom képzelni. Mennyire számít trendinek a családállítás? Van most ennek egy ilyen népszerűségi hulláma? Jól érzékelem? Vagy ez már régóta létezik és fennáll?
Hát ugye 80-as évek második felétől van, Magyarországon 95-től. Uh-huh. Tehát Maria tanárom, aki volt a tanárom, ő hozta be Magyarországra. És azóta ez van Magyarországon. Itt, nem tudom, egy 10 éve, 15 éve jött be. 15 éve talán. Uh-huh. És nem tudom, hogy trendi-e, de hogy hasznosnak, én hasznosnak látom. Ezt nem lehet a trendiségből csinálni, csak ugye azért be kell szólja, meg kell mondja.
Valamiért bennem is azért fogalmazódott meg ez a kérdés, mert én sok ideig követtem, hogy milyen fajta különböző trendek vannak, akár a pszichológia, vagy most azért mindenféle ilyen New Age-es dolog felütötte a fejét, és ez most valamiért így elkezdte érdekelni az embereket, talán itthon jobban, mint az előtt. És ezért kérdeztem picit ilyen zöldfülüként is, hogy akkor ez most egy új keletű dolog, néhány éve jött be a köztudatba itthon, vagy már ezelőtt is jelen volt. És
jelen volt, viszont most úgy érzem én is, hogy most tudjuk felvállalni ezt szakemberekként is. Uh-huh. Nagyon sok, többen is. Tehát és az egyre több tanulmány is jelenik meg. Tehát mindig, mikor megjelenik egy pszichoterápiás eljárás, eleinte tabu, ki van zárva, stb. Jönnek a tanulmányok, megalapozzák, és akkor egyre jobban kelleteti magát. Kb. Így. De hogy egy példát is mondjak, hogy ez végül is hogy néz ki, tehát van a tenger hullámos, stimmel megvan. Uh-huh. Hogy ez, hogyha úgy néz ki, mint a kifele hullámzanas a partot nyalja, ugye? Uh-huh. De hogyha ráfekszel egy úszógumivel, akkor mi történik?
Hát befele megy.
Na igen, igen, na pont. Befele megy a hullám. Tehát a látszat az, ami kifele megy, és valójában bemegy, bevisz a mélybe. És na, mi ezen a mélyel dolgozunk. Tehát az, ami benne van a mélyben. Amit sokszor, sok ember, nem csodálom, fél. Nem tudja, hogy mire számíthat, csak van, ugye, mert szoktuk is mondani, van vagy három kategóriájú a kliens, aki oda kiül. Azt mondja a kutatás, hogy 10%-ának nem működik egyáltalán ez a terápiás módszer, aminek mi gondolom, hogy rém elegáns ez. Egyik terápiás módszer sem mondhatja ezt el magáról. És akkor van a másik része a kiflinek, ugye a másik része a sercli, vagy hol veszem, Szegeden mondják így. Az a 23%, akinek hatott hirtelen nagyot sírt, nagyot nevetett.
Ez a katarzis,
pontosan. És akkor van a középső réteg, az a 67%, aki úgy ül ki, hogy hason, de ne nagyon. Tehát úgy képzeld el, mintha a plexi mögött. Mindegyik én nagyot sírt, nagyot nevetett, de a sajátján semmit nem érez. Tehát ott ül, és így bambul ki, és nem tudja, hogy mit csináljon, mert hogy úgy érzi, hogy ez semmi, ez nem ráhat. Hát nem kell elkeseredni, mert hogy tulajdonképpen ez is hat. Nem kell, hogy nagy katarzis történjen, és akkor háromféleképpen hatnak a dolgok, hogyha ezt megengedett, hogy elmondjam. Igen, tehát azon, hogy ugye az egyik, hogy nagy emelt hővel jön ki, minden megoldódott, Hawaiion, Bahamákon érzi magát. Másik, semmi se történik, és akkor a késleltetett katarzis üti fejbe, ami azt jelenti egy olyan, hogy később, tehát nem az állítási napon, hanem valamelyik a következő hetekben egy meetingen, egy unalmas meetingen, ahol ugye az emberi nagyon unatkozik, elunja magát, vagy a buszon, vagy a kocsiban, egy nagy dugóban. Na, ilyenkor szokták utolírni a kisletetett katarzist az ember, ilyenkor szokták utolírni. És akkor elkezd nagyon bőgni, vagy nagyon kacagni, vagy például ilyen, hogy temetésen elkezd kacagni, és nem tudja visszatartani, mert nagyon-nagyon kényelmetlen helyzetekben tud történni ilyen. Na, ezeket gyűjtik is az emberek, hogy könyvet írjanak, mert nagyon viccesek tudnak lenni így utólag. Hát el lehet képzelni, hogyha egy meetingen egy férfi elkezd sírni. Tehát, hogy az is, hogy most miért? Tehát, hogy igen. És volt olyan, hogy ugye az asztória előtt nagy dugó van, indul az ember, pirosról zöldre vált, és akkor jön rá a katarzis. Nagy dugó Budapest kerülés közepén, hát az nem irít, nem mindenki dudál, de nem látja az ember a könnyeit, és ez nem tud előre menni. ilyenek vannak, és akkor van az, hogy ugye késletetett katarzis, van a második, amikor úgy tűnik, hogy nem történt semmi, és mégis kihat a rendszerre.
Kiknek ajánlanád te ezt a módszert? Mindenkinek? Mindenki elmehet erre? Vagy...
Igen. Az van, hogy tehát mindenkinek van, mindenkiben van, vagy két-három állítani való. Mindenkinek van valami őséhez való ígérete, tehát ilyen sorsfestszerű átvétele. Tehát mindenkinek van, vagy két-három állítása, ez így megvan. Azonban vannak ugye, akik pszichoterápián vannak, azoknak érdemes az a pszichoterapeutájukkal jöjjenek el, hogy ők tovább tudják vinni a pszichoterápia és munkájukban, és tudjanak benne dolgozni. Illetve akik pszichiátriai esetek, akkor a pszichiáter engedélyével tudjanak eljönni, sőt, ilyenkor meghívunk kollégánként, kollégaként a pszichiátereket és a terapeutákat is. És illetve azok, akik isznak, a háromnapos abszinencia szükséges, illetve akik valamilyen szert fogyasztanak, az 30 napos abszinencia szükséges. Ez azért az ők védelmükben is tulajdonképpen, mert őket nagyon mélyre viheti, még mélyebbre, és ez ennek a kockázatot nem tudjuk vállalni. És szerintem ezt senki se tudja vállalni, de hogy ez is benne van, tehát hogy ezeket azért így érdemes.
Van olyan, Imola, hogy valaki, említetted a pszichiátriai betegeket, hogy valaki egy ilyen betegséggel megy oda, és jelentkezik valamilyen fajta gyógyulás ilyen téren? Vagy ez már egy túl?
Hát ez egy bonyolultabb dolog, tényleg így, ez itt már egy multidisziplinális összefogás uh-huh. szükséges ahhoz, hogy ez jól működhessen. Tehát kell oda a pszichoterapeuta, a pszichiáter, és egy családállító is lehet. De ez nagyon, és egy összefogott csapat kell legyen itt. Tehát itt Magyarországon működik. Van olyan pszichiáter, aki végzett családállítást, és beviszi, és utána tud valamit kezdeni vele. Tudja ezt menedzselni. Ilyenkor azt érdemes tudni, hogy ilyen eseteknél akár napi terápiát is kell biztosítani az uh-huh. embernek. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy fel tudja dolgozni.
Tehát ők valószínűleg bent fekszenek a kórházban.
Hát olyat nem is. Azért.
Ja, értem.
Olyat nem, az már gyógyszeres kezelés, és ott ki kell, még tisztuljanak az elmék. De
értem.
Csak pszichiáter jelenlétével.
Hogyan vesszük át az őseinktől az ilyenfajta terheket?
Hát van a mágikus gondolkodás, amit Popper Péter, pszichológus, ő szokott példázni, hogy farkas van a kanapé alatt, és akkor általában jön az anyuka, és mondja, hogy nincs a farkas a kanapé alatt. Egyébként is 10 centi az ágy alatt a rés, és oda nem fér bele, vagy az erdőben van a helye, hát be fog pisilni, és akkor neked a dolgot, hogy kitakarítsd az ágyat. Inkább talált ki, és akkor ilyenkor ki lehet találni mindenfélét, hogy hozom a seprűt, kiverem az ágy alól. Ez a gyerekeknél, mikor mágikus gondolkodás van, akkor a realitás és ez a gondolat, mert ez egyenlő. Tehát ők tényleg elhiszik, ami van. Felnőtt korban ez már zárt osztályos ügyeknek számít. Mert hogy a farkas ott van az ágy alatt, és tényleg elhisszük, az már olyannak minősül. Mert viszont felnőtt korban is vannak ilyen jelenségek, például az álmok egyrészt, másrészt, mikor nem tudom, voltál-e, repültél-e repülőn?
Persze, igen.
Volt-e úgy, hogy rászkodott a repülő? Vagy igen. Így lefelbalanszozott, vagy valami hasonló. És akkor ilyenkor mi történt?
Bedugul az ember füle?
Hát egyik részt, igen. De aki nagyon retteltesen fél, az minden megígért, csak hogy épp kézzel pisson haza. Tehát, hogy
igen,
imádkozik,
igen.
Fohászkodik, mindent megígér kinek, ugye? És akkor csak, hogy ne tepsibe jusson haza, hanem érkezne meg a repülőt. A kórházban is, ugye, az intenzíven fekszik valaki, látja a fehér fényeket, mint amilyenek itt is vannak, és akkor így tolják a targoncán előre, és akkor látja azokat a fényeket, és akkor mindenhova imádkozik, csak ne tepsibe kerüljön ki a kórházban. És ilyenkor jönnek be ezek a nagyon szorult helyzetekbe, amikor nagyon szorult helyzetekbe kerülünk, akkor ezek felidéződnek. szorult helyzetekben képesek vagyunk mindenféle ígéretet, mindenfélét lehozni a falról. És akkor így indulnak el. És nyilván gyerekkorban azt látja a gyerek, azt láthatja a gyerek, hogy anyuka, apuka nincsen jól. És akkor anya, viszem én a sorsodat. Akkor én átvállalom azt, hogy neked könnyebb legyen. Nyilván ez logikusan nem lehet, mert egy kicsit gyerek, és neki ott a helye, hogy kicsi a gyerek. De nagyon sokszor átveszik a gyerekek, és olyankor úgy látható ez ki a családban, hogy üvöltenek, tehát nem tudják viselni ezt. Üvöltenek, szoronganak, rettentően, mert ezek nagy terhek egy gyereknek, de átveszik szeretetből. És akkor apa ilyen volt ebben a korban, egész életemben utáltam, hogy olyan legyek, de amikor odaérek abban a korban, én is azt csinálom pontosan, mint ő. Mert hogy hiába utáljuk az egyik szülőt, vagy illetve a másikat, nem tudjuk kitakarni belőlük, vagyunk 50-50%-ból. És azt viseljük, és viselni fogjuk.
És valahol ez erről is szól, hogy megtanít valahogy elfogadni ezt a részünket, vagy ezt a fajta teherátvételt, de közben vissza is adjuk neki ezt. Tehát valahogy így elfogadjuk, és szeretettel, de visszaküldjük oda, ahol a helye van.
Hát van ez így, sőt, eznek ez a lényege tulajdonképpen, hogyha a szülő az erősebb, őt illeti az erősségű teher. És egy gyerek sose tudja az övét vinni. Ha az övét viszi, akkor nincsen egy szint, nincsen gyerek szinten, akkor feléje kerekedik, mint szülő, vagy melléje, mint társ. És akkor nincs a helyén, és nyilván akkor halad az útján, de nincs a helyén. Mert ő viszi valakinek, mert azt gondolja, hogy ő erősebb, mint a szüleje. És valójában lehetünk erősebbek, mint a szüleink. Gyerekként nem.
Nem.
Szülőként, mikor mi oda kerülünk, akkor igen. És itt jön az, hogy átvesszük az ők nehézségüket, akarva, akaratlanul, szeretetből. Mert úgy gondoljuk, az a gyerek gondolhatja, hogy ő képes átvenni azt a terhet, amit az anyja cipel, de hát ő egy gyerek. Az anyja is nehezen cipeli. De a méltóságától fosztjuk meg a szülőt, hogy ő képes legyen ezt a terhet vinni. És akkor nem lesz egyenlő veled, és nem is kell egyenlő legyen, nem lesz a szülőd, és te nem lesz a gyerek, és akkor meg egy más kapcsolatban vagytok. És akkor sokszor van az, hogy eljönnek, hogy anyámmal való kapcsolat. Hát igen, hogyha te az anyját képviselted, és az anyja nem volt egy jó anyja, úgymond, mert ő is valahol máshol volt, akkor senki nincs az anygyerek helyen. Az az anya-lánya kapcsolat nem jöhet létre. Effektív. És akkor valahogy mindenki a helyére kerül, ez nagyon jól szemlélődik ott, és akkor ez így mindenki megkapja a helyét, és akkor most már nézhetünk az életünkre. Bennünk az anyámmal és az apámmal.
Ez annyira érdekesen hangzik egyébként. Nem tudom, hogy így pontosan mennyit illik ebből kiadni, meg nem is szeretném nagyon a személyes életemet behozni. Én járok pszichoterápiára már egész rég óta, és pont azt hiszem, hogy így az elmúlt hónapokban kezdtem azt tapasztalni, hogy hol vannak olyan pontok, ahol mondjuk a gyógyulás által lehet érzékelni, hogy bizonyos szerepek helyreállnak az ember életében. Hogy akkor unokaként én hogy viselkedem a munkahelyemen, és egyébként ilyen nagyon egyszerű helyzeteknek tűnnek, de hirtelen nagyon sok minden meg tud változni azáltal, hogy, ahogy te is mondtad, megtalálom a helyem ezekben a rendszerekben és dolgokban. És ez tud egyfajta ilyen oda tartozást, vagy kapcsolódási lehetőséget adni a körülöttem levőkhöz, magamhoz, a térhez, amiben vagyok, és így tovább. Ezt is olvastam egyébként, hogy akik elmennek az ilyen találkozókra, vagy családállításokra, gyakran éreznek egyfajta ilyen összekapcsoltságot egymással, vagy összekapcsolódást, hogy megszületik egy ilyen odatartozás, vagy hovatartozás érzés, vagy ez...
Hát ez nem tudom, tehát, hogy igen, vágynak visszajönni, mert ott megkaptak valamit, uh-huh. de hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy ha szimpatikusak vagytok még a végén is, akkor cserélhettek telefont, addig itt vagyunk.
Ja, igen, igen.
Igen, és amit mondtam, hogy érdekes olyan szempontból, hogy sokszor van az, hogy a pszichoterápiában nem kapjuk meg a szorongásnak azt a mély pontját, uh-huh. és nem értjük, hogy miért, pedig már mindent, amit lehetett, megcsináltuk. Itt viszont meg tudjuk nézni, és ezt be lehet vinni terápiában. És ez egy másik nézőpont. Ez csak egy nézőpont, mindig úgy szoktuk mondani. Nem kell túl dramatizálni, ez egy nézőpont, ami sokszor nagyon-nagyon dob.
Uh-huh. Tehát volt arra példa, gondolom, hogy valaki sok év pszichoterápia után bizonyos elakadásokat itt viszonylag hamar fel tudott dolgozni.
És volt olyan, hogy ugye, amit sokáig dolgoztak, az itt csomósodott be, és egy munkát mutatott fel effektív.
Van-e még bármi, amire nem tértünk ki, szerinted?
Szerintem sok minden van. Sok minden irányból. Hát a munka, említetted a munkát. Igen, a munka is egy olyan hely, mint a család. Az a második család, úgymond. Hát ami a családban nem működtek a dolgok, az a munkahelyen is ugyanúgy fog reprezentálni, képviseletben lenni. Tehát, hogyha az apáddal, anyáddal nem működsz jól, akkor a főnököt, stb. Olyan főnököt, olyan alakit kapsz, akivel ugyanazt a kapcsolatot beleviszed, és akkor nem érted meg, sokszor volt olyanra példa, hogy nem érted meg, hogy a főnököd miért ordít le, úgy, mint anyád, és miért érzed úgy megalázva magad, mint otthon, ahonnan menekültél, azért akartál dolgozni, hogy kikerülj a házba, és akkor az történik, hogy itt is ez történik, és akkor elmennek ilyenkor családállítani, és akkor kiderül, hogy ott az anyukát képviselte a főnök, vagy az apukát, és akkor ez így helyreállítódik, és másnaptól nincsen többé ez a probléma. Másnaptól, mint hogyha megváltozott volna a főnök alkalmazott viszonya. És akkor így ilyen dolgok történnek, konkrétan kihat. A munkában is, a szervezetben is, ha kitagadnak valakit, ami a kitagadást illeti, az öngyilkosság is egy kitagadás ekvivalens. Nemrégiben még a falukban nem temettek el öngyilkosokat. Most már hallottam, hogy igen, öngyilkos személyek, akik. És akkor az, hogy most eltitkoljuk azt, hogy valaki öngyilkos, tehát nem temetjük el úgy, akkor az egy kitagadás ekvivalens, valaki a családba át fogja venni, hogy kitagadták őt. Vagy hogy nagyon nehéz volt a sorsa, és szégyeltük, és kitagadjuk a családból. Ezek a nehéz sorsok, mikor kitagadnak valakiket. És ugye akkor a puzzle-be ott van, hogy nincs ott valaki. És azt valaki, aki leszületik, az biztos fogja képviselni ezt a valakit. A családi lélek mindenkiről tud, és mindenkivel számot tart.
És tisztában kell lenni azzal, hogy mik történtek ahhoz, hogy magunkat is értsük meg a saját működésünket, nem?
Mindenképp, igen.
Vannak ugye még az ikerlelkek, vagy testvér?
Hát ikertestvérek, igen. Igen, ezt még sokáig nem mertük így kimondani, hogy 72%-ban, ugye ez természetes, hogy ikerterhességek lehetnek, és akkor két-háromadik hétben ez a könyvben le is van írva, nem az enyém, hanem az Angster Máriáé. Ott le van írva, hogy ha nem megfelelőképpen osztódnak, akkor ott az egyik elhal, felszívódik, stb. Mm. Hát a lelkünk ezeket nagyon jól emlékszik, mert a szimbiózis másról nem lehet megélni, és akkor mindenhol keresünk valakit, és olyan embereket kapunk itt társként, akik szerencsénk van, ők is pont így ilyen ikerterhességnek a részei, akkor tudunk jól kapcsolódni, vagy összevonódunk, vagy aztán nem is akarjuk látni magunkat, és ezt a soha se veled se nélküled állapotot éljük. Van egy olyan rész, és akkor ezt az ikerséget mindenhol keressük az életünkben. Úgy élünk, úgy vásárolunk dolgokat, hogy kettőt veszünk, hármat veszünk, ebből a színből, abból a színből egyet, és mindig így éljük le az életünket, két-három egyetemet elvégezzünk, egy műszakit, lehet az, hogyha fiúk ikren volt, akkor egy műszakis egyetemet, és egyet magamnak, vagy van, aki 3-4-et is elvégez, és tényleg 3-4-en is voltak ott. Most már ezeket jobban lehet követni, és ide tartoznak a lefagyasztott, ugye a beültetéskor történt lefagyasztott embriók. Ők is, hogyha ott maradnak a fagyasztóban, egy idő után a gyerekek fogják érezni, hogy fáznak, hogy tüneteket produkálnak, addig, ameddig ők ott vannak. Tehát nagyon össze vagyunk kötve ezek most.
Azt a mindenit.
Igen, és mindenki mindenkiről tud, ugye, és hogyha nem tudjuk, hogy egy gyász hogyan hat ránk, miért érezzük indokolatlanul mély gyászt élünk át, ismeretlennek például, és mégis megérint jobban, mint a kellettnél, akkor valahol nekünk van dolgunk ezzel. Valahol mi nem gyászoltunk meg valamit. Ha nem gyászolunk meg valamit, valakit, akkor ha nem tudunk róla, nem gyászoljuk meg, akkor ott vagyunk, hogy tüneteink vannak. És akkor ezért nézzük a tüneteket, és akkor megnézzük, hogy ki hiányzik a puzzle-ből. És az iker jelenség, igen, egy elég nagy jelenség. És nagyon-nagyon úgy látom, hogy hosszú idő kell ahhoz, hogy ez teljesen megoldódjon. Mert az emberek nem hiszik el ezt, hogy ez történhetne velünk. Hát miért pont velünk? Hát egyébként is...
Elég bonyolult az
igen,
élet.
Hogy, meg, ugye, igen. Hogy hát azt mondjuk, hogy hát ott se volt, hát nem is tudjuk. Hát elég bonyolult az élet. Egyébként ez egy kicsi, egy-két hetes történet volt, és ez túl kéne legyünk rajta. De nem vagyunk rajta túl. Ez látszik. És ez nagyon látszik, és nagyon sok emberen. És amikor túl lesz, akkor az is látszik.
Ha csak terapeutához jár valaki, ezzel is nagyon sokszor az a prekoncepció, hogy ó, hát én minek menjek, vagy mit tudom én, megoldom a dolgomat egyedül, vagy elolvasok X szakkönyvet, és attól jobban leszek. Hát nem, mert egy terapeutával élőben dolgozni azért mégiscsak más élményt nyújt, és egy szakértőnek a kezében vagyunk, ami nagyon fontos. Volt még egy kedvenc történetem, amikor a gyerek áll a középpontban talán, és megtapasztalja azt, hogy nem kapta meg így azt a fajta törődést, vagy figyelmet, vagy szeretetet a szüleitől mondjuk, vagy a nagyszülőktől, vagy stb., amire szüksége lett volna, és hogy felfedezi, hogy milyen hiányokkal küzd, de hogy átmegy egy ilyen megértési folyamaton, ahol látja azt, hogy a szülei az akkori
tudásuk szerint.
Pontosan, uh-huh. Igen, pontosan ennyit tudtak neki adni akkor, és hogy igazából neki pontosan az a célja, hogy felfedezze, hogy dönteni tud úgymond a saját életében, és hogy megmutassa, hogy milyen vagány életet is tud kreálni magának. Tehát, hogy úgymond ezzel mutasson utat vagy célt a családnak.
Valóban így van, hogy a szülők, ugye, akik háborúban voltak, talán lehasadt az érzelmi részük, nem tudnak érezni, átadni érzelmeket, uh-huh. Úgy a következő generáció meg nincs ahonnan, de már biztosítani tud egy alapot, a harmadik generáció már lehet tud érezni. És nem tehet ő, hogy ő úgy érzi, hogy nem törődtek vele, mert általában úgy érezzük. Ha azt éreznénk, hogy minden rendben, akkor miért is lennénk itt, ugye?
Igen.
És akkor van ez, hogy nem törődtek velünk, és igen, de hogy az nagyon szépen fogalmaztál azzal, hogy megmutatom én, de valójában az ők áldásuk nélkül mi nem tudjuk megmutatni. Az ők engedélyük nélkül mi nem tudjuk megmutatni, de minden ősnek az a lényege, hogy valaki jól éljen a családba. Mindenki megszenvedi az részét, és nyilván azt akarják, hogy jobban éljél, de ki kell kérni az áldásukat. Mindig. Hogy mi jobban élhessünk, mint ők. És akkor az a részem, az a részük, ami bennünk él, az az 50% anya, 50% apa, illetve 25-25% nagyszülő, aki nagyon nem élt jól, az bennünk jól él. Csak akkor velük a szívembe megyek jól élni. Tehát ez így átalakítanám ezt. Tehát, hogy ugyanaz, amit te mondasz, és mégse, hanem itt van egy ilyen kis csavar, hogy mégis, hogy én megmutatom, de nem mutathatom meg, ha ők nem engedik meg nekem, nem adják meg. Általában megadják az áldást nyilván, de hogy ők örülnek, csak el kell ismerni ezt, hogy náluk mi van, mi történt, hogy miért voltak olyanok. Mert még ilyet szoktunk mondani, nem tudom, itt illik a rádióban, hogy senki nem jó kedvében hülye. És csinál olyan dolgot, amilyet csinál. Tehát, hogy ezt szoktuk mondani. Úgyhogy ez egy kicsit nagyon durva lehet, de hát ez így, ezt szoktuk mindig nézni, hogy ott, ahol a legnagyobb, legbonyolultabb dolgok vannak, ott mi történt. senki nem jön kedvébe. Ilyen, nem iszik hiába, nem csinál, nem ostorozza magát hiába. Ott mindig valami nagyon súlyos van. Szoktuk is mondani, amikor valaki nagyon traumatizált, akkor nem érez. És az nagyon fontos, semmit nem érzek. Hát nem is tudok, mert hogyha bedugod a 10 amperes csiszológépet a konnektorba, leégeti a házadat. Tehát bármit is érezne, ez kb. Egy olyan hatással lenne. Úgyhogy itt nagyon vigyázunk erre.
Én nagyon hálás vagyok, hogy bevezettél minket ennek a módszernek a csínyába, bínyába, és remélem, hogy jó élménnyel maradsz itt a mai napról, és hogy jól esett neked beszélni erről, népszerűsíteni a családállítást.
Hát köszönöm a meghívást, megtisztelő volt számomra.